A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi drága Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek, református bibliaolvasók kalauzunk egyik ószövetségi igéjéből, amit a héten olvastunk, a Krónikák második könyve, 31. részéből, a 20. verstől a rész végéig, a 21. versig így szól hozzánk. Így járt el Ezékiás király egész Júdában, azt tette, amit jónak, helyesnek és igaznak lát Istene az Úr, minden munkáját, amelyet az Isten háza szolgálatában, a törvénynek és a parancsolatnak megfelelően elkezdett, Istenét keresve, tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki. Az örökkévaló tegye áldotta az ő igét, ami szívünkben, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, kérünk téged, hogy segíts meg bennünket, hogy a hétköznapokban, a legnehezebb döntéseinkben, legnehezebb időszakainkban hadd lássuk meg, Urunk, hogy mi a Te akaratod, hogy aszerint tudjunk élni, és hogy nem csak azért, hogy elnyerjük az áldást, hanem azért is, hogy el ne roncsuk a mi életünket. Olyan könnyű, Urunk, ma félre szaladni, letérni az útról, és a legrémisztőbb az, Urunk, hogy a lelki sötétség az meg tudja keményíteni a szívet. Észre se vesszük, Urunk, hogy letértünk a Te akaratodról, és sokszor csak akkor vesszük ezt észre, amikor már baj van, amikor az átok, a rossz következmények teljesednek be az életünkbe. Köszönjük, Istenünk, hogy Te kegyelmes Isten vagy, és hogy Te azt mondtad, hogy elénkbe adtad az áldást és az átkot, az életet és a halált. Te azt mondod, hogy válasszuk az életet és az áldást. Urunk, azért jöttünk most Isten tiszteletre, hogy tudjuk választani az életet, tudjuk választani az áldást, tudjuk választani a Te utadat a hétköznapokban is. Bocsáss meg bűneinket, Atyánk, könyörülj rajtunk Krisztusért, tisztítsd meg bennünket, és vezess bennünket a Te igéd által, hogy úgy éljünk meggondoltan, mint akik megtudták és akarják cselekedni a Te akaratodat. Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket, Atyánk. Amen. Istennek szeretett népe, Istennek igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott ószövetségi igeszakaszban, Krónikák második könyve, 31. részének 20. és 21. versében, és hozzáolvasom a mai napi újszövetségi igeszakaszt, az Efézusiakhoz írt levél 5. részének 15-től a 17. versét, így szól hozzánk. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak, éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Értsétek meg, mi az Úr akarata. Foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, a mai üzenetnek ezt a címet adtam, mi az utolsó mondat is volt, értsétek meg az Úr akaratát. Mind a két igerészről szeretnék szólni közöttetek, nem azért, hogy szembeállítsam az Ószövetséget és az Új Szövetséget, hanem pont fordítva, hogy lássuk, hogy Isten igéjének az egységét, hogy Isten szent lelke minden időben hogyan vezette és buzdította az ő népét, hogy megtalálják az Isten szerinti utat az életükben. Először is Ezékiás prófétáról olvastunk. Az egész heti rész tulajdonképpen az ő uralkodásáról szól, de most csak azt a kis rövid részt olvastam föl, ami a prófétai történetíró szerint összefoglalja az ő életének tanúságait. Először is az körvonalazódik ki Ezékiásról, hogy tiszta szívből kereste Istent. Felismerte ugye a saját népe és a saját életének problémáit, és hűségesen véghez vitte az Isten akarata szerinti dolgokat, úgy járt el, ahogy helyesnek látta Isten, minden munkáját és szolgálatát Isten akaratának megfelelően akarta véghez vinni, és meg azt is olvassuk róla ezekben a részekben, hogy imádkoztak. Nem csak ő, meg nem csak a főpap, hanem a vezetők, a nép vezetője és a többi pap is, akik szolgálatban voltak. Tehát Ezékiás királyról, az ő életéről és uralkodásáról ilyen pozitív képet ad a prófitai történetíró. Miért mondom ezt, hogy prófitai történetíró? Az Ószövetség történeti könyveit, különösen a Sámuel két könyvét, a Királyok két könyvét és a Krónikák két könyvét prófétai történetírásnak nevezzük, mégpedig azért, mert nem csak feljegyzi, összefoglalja az uralkodók és Izrael népe, a választott nép életének eseményeit, hanem Isten perspektívájából, Isten szemszögéből értékeli az eseményeket és a vezetőknek a döntéseit, a vezetők életét, ezért nevezzük prófétai történetírónak, vagy írásnak. Tehát az Ezékiásról ilyen pozitív összefoglalást ad a történetíró, pedig ha végigolvassuk ugye az ő uralkodását, ugye nem csak a Krónikák könyvében, hanem a Királyok könyvében is olvasunk róla, őnek is voltak bukásai és hiányosságai. Volt, hogy egyszer úgy megítélte Isten az ő életét, hogy halálosan megbetegedett, de ugyanezt olvassuk róla, hogy tiszta szívből könyörgött Istenéhez, és az Úr megkönyörült rajta, meggyógyította halálos betegségéből. Sírt bűnei fölött, belátta az elhibázott dolgait. Ezt olvassuk a Krónikák második könyvében is, hogy felismerte a saját életének és a nép életének problémáit, hiányosságait, bűneit. Megdöbbentő, az egyik kommentár azt írja, hogy amikor elhatározta Ezékiás, hogy újra Páska ünnepet tartanak, ugye Páska ünnep Izrael identitásának egyik legnagyobb ünnepe, nem csak vallási ünnep, hiszen ez az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe, a rabszolgákból ekkor formált Isten népet, és ekkor mutatta meg legmarkásabb módon nekik az ő hatalmát és erejét, amikor erős kézzel és kinyújtott karral kiszabadította őket Egyiptomból, megmentette őket a fáraó seregétől, és átkeltek a Vörös-tengeren, és a pusztában is ő vezette őket. Ezékiás király azért döntött így, mert hát rájött, hogy több mint 100 éve, a kommentár szerint majdnem 200 éve nem tartott ilyen Páska ünnepet Izrael népe, hogy együtt Jeruzsálembe ünneplik ezt meg. Voltak persze körülmények, amik rávezették erre Ezékiást, például az, hogy a háború következtében, az asszír támadások következtében romokban állt az országnak a védvonala, különösen a határterületek melletti városok és faluk romokban álltak, a nép széthúzott, nagyon sokan elpusztultak, kevés nép maradt, és szükség volt arra, hogy lelket verjenek beléjük, hogy együtt maradjanak, és azt gondolta Ezékiás, hogy az Úr akarata szerint ez a legjobb, mód, hogyha ők együtt megünneplik Isten szabadítását, hálát adnak, hogy túlérték a veszedelmet, és Isten szín előtt újra szövetséget kötnek az Úrral. De ennek volt egy előzménye, tehát ez nem ment olyan könnyen, olyan dicsőségesen, mint ahogy hát én most röviden ezt elmondtam, hiszen először is üzeneteket kellett küldeni a nép törzseihez, a lerombolt falvakba és városokba is, hogy jöjjenek el Jeruzsálembe. Sokan nem akartak jönni, csak kinevették ezt, szkeptikusan ezt a próbálkozást. A másik meg kellett tisztítani az országot az idegen vallási kultuszoktól, a bálványoktól. És ugye csodálatos, hogy Pál apostol az efézusiakat is pont ugyanerre buzdítja, pont ugyanezt láttatja meg velük, hogy az ő megújulásuknak, az ő megújulásukhoz szükség van erre, hogy lerombolják a szívük bálványait, megtisztítsák magukat. Ezt írja az 5. rész 3. versétől a 6. versig. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, mert ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és Isten országában. Tehát mindezt a tisztátalanságot, mindezeket a bűnöket, amiket felsorol az apostol, paráznaságnak nevezi. És bocsánat, a paráznaságot is beleértve, bálványimádásnak nevezi. Tehát mindez, amit felsorolt, azt mondja, hogy bálványimádás. A pénz imádata, a nyerészkedés, a tisztátalanság, a hűtlenség, akár az emberi kapcsolatokban, akár a Istennel való kapcsolatunkban, ez mind bálványimádás. És ezért kiállnak is ahhoz, hogy ezt a hálaadó Isten tiszteletet, amire az apostol is buzdítja a gyülekezetet, hogy a hálaadás legyen a szívetekben mindezek helyett, ez megelőzi a bálvány döntés, a bálvány írtás. Ki kell írtani szívünk néma bálványait ahhoz, hogy igazi hálaadás legyen bennünk. Egyik református énekenben is énekeljük ezt. Tehát ahhoz, hogy a széthúzásból, a káoszból, ebből a rossz állapotból megújulás legyen, ehhez bálványokat kellett lerombolni, és együtt kellett, hogy tegyék. Tehát nem a király és az ő megbízottjai végezték, hanem azt a nép, akik eljöttek megújítani a szövetséget az Úrral, azok maguk önszántukból belátva, hogy miben voltak eddig és mit tettek, maguk rombolták le, nem csak Jeruzsálembe kellett a templomba lerombolni a bálványokat, meg Jeruzsálem környékén az áldozóhalmokat, meg a dombokon lévő idegen vallások szentélyeit, hanem az egész országban. És ehhez kellett ez az egység, ez a belátás, hogy rájöttek, hogy ezt el kell távolítani. Ezeket nevezi egyébként a prófétai történetíró, ezeket a tetteit Ezékiásnak, azaz, hogy megtartotta az Úr szent ünnepét, helyreállította az Isten tiszteletet, lerombolta a bálványokat, úgy értékel, hogy hűségesen véghez vitt dolgok. Milyen hűségesen, Isten iránti hűségből véghez vitt dolgok jellemzik a mi életünket, testvérek. Mi is úgy járunk el, ahogy jónak, helyesnek és igaznak látja az Úr, e szerint élünk. Minden munkáját és szolgálatát Isten akaratának megfelelően vitte véghez. És amikor kilátástalan helyzetben voltak, amikor valami egyszerűen megvalósíthatatlannak látszott, akár az, hogy eljönnek a törzsek, és ott legyen mindenki Jeruzsálemben, akár az, hogy sikerüljön kiirtani az idegen démonikus kultuszokat az országból, amikor ezt úgy látták, hogy lehetetlen ezt véghez vinni, akkor imádkoztak a vezetők és a papok a királlyal együtt, és megszabadultak. És végül ezt mondja a prófétai történetíró, ezért sikerült neki. Tehát mindent, amit az Úr akarata szerint eltervezett, sikerült neki. Testvérek, szeptember 11-e van, a 15. évfordulója van a szeptember 11-i terrortámadásnak. És a angol nyelvű mindennapi kenyerünkben ma olvastam egy tanúságtételt, de ez egészen elképesztő és hihetetlenül hangzik. Egy hölgy tanúságtétele, aki a 81. emeleten volt a déli toronyba, amikor fölnézett, és az ablakba azt látta, hogy egy repülő közeledik pont arra a szintre, ahol ő van. Ugye be is csapódott a repülő arra a szintre. Ő csak ennyit tudott tenni, hogy azt mondta magában azt az imádságot, hogy Uram, én nem tudok megmenekülni, nem tudom ezt a helyzetet kezelni, a te kezedben van, hogy megmenekülünk-e, és aztán bebújt egy íróasztal alá. És a repülőgép becsapódott, természetesen iszonyú rombolást végzett, ő pedig egy nagy törmelék halmaz mögött rekedt. Imádkozott az Úrhoz, hogy meneküljön meg, és kiáltozott is segítségért, és a szomszéd iroda egyik alkalmazottja meghallotta őt, a sötétségben, a füstben sikerült megtalálniuk egymást, és sikerült lemenniük 80 emeletet lépcsőn, és megmenekültek, még mielőtt összedőlt volna a torony. Ez egészen hihetetlen történet, hogy a 81. emeletről hogy sikerült megmenekülniük éppen, és ráadásul azoknak, akik azon a szinten voltak, ahol a repülő becsapódott. Mi az, ha nem ima meghallgatás ez, testvérek? Mi az, ha nem az Úr hatalmas ereje és keze szabadította meg őket, akik kiáltoztak hozzá, akik kiáltottak, imádkoztak hozzá? Testvérek, olvassátok el Ezékiás király történetét. Csodálatos így az, ahogy értékeli az ő uralkodását, az ő megtérését a prófétai történetíró. Így járt el Ezékiás egész Júdában, azt tette, amit jónak, helyesnek és igaznak lát Isten az Úr, minden munkáját, amelyet az Isten háza szolgálatában a törvénynek és a parancsolatnak megfelelően elkezdett, Istenét keresve, tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki. Tehát itt van egy példa az Ószövetségből, és ahogy említettem, is olyan csodálatos, hogy ugyanerre bíztatja, ugyanerre vezeti a Szentlélek Isten új szövetségi népét, az efézusi gyülekezetet, ugyanerre a veszélyekre hívja föl, amit Ezékiás aztán meglátott. Az Efézus 4.17-től 24-ig olvasok egy szakaszt. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Mivel erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. Ti azonban nem így tanultátok Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Hát ugye nagyon kemény figyelmeztetés az, hogy Isten hívő népe is visszacsúszhat a világi istentelenségbe. És azt írja az apostol is, ugyanúgy, mint a prófétai történetíró, hogy Isten ezért időnként, vagy mondhatjuk azt is, időről időre megítéli az ő népét. Ezékiás király idejében ez az asszír támadás volt. Ez az asszír pusztítás ébresztette föl őket, hogy te jó ég, hogy élünk és hol tartunk. Nyilván az efézusi gyülekezetben is voltak aggasztó jelek, amiért ébresztőt kellett fújnia az apostolnak, ugyanis azt mondta nekik is, hogy a bálvány imádásotoknak, azaz, hogy esztelenül éltek, nem öltitek magatokra föl az új embert, azok, akik így élnek, azokat az engedetlenség fiainak nevezi, és azt mondja, hogy az Isten ítélete sújtja azokat. Azt mondja, hogy senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Tehát Isten ma is megítéli az ő népét, ha ilyen mélységekbe jut, de nem kárunkra, hanem a javunkra, azért, hogy a világgal együtt el ne vesszünk, ahogy írja az apostol. És ezért mondja itt az 5. rész záró buzdításaiban, hogy jól vigyázzatok tehát, hogy hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt. Ugye az alkalmas idő, azban két dolog van. Az egyik ez az, hogy sürgős. Ez egy sürgős dolog, ezt nem lehet halogatni, mert pusztító következményei vannak, ha Isten népe bálványimádásban él. A másik az, hogy véges az idő, ami erre van, hogy Isten népe megtisztítsa magát, és az Úrral megújítsa a kapcsolatát. De az apostol arra is céloz, hogy természetesen az új ember felöltözése, az Istennek tetsző tiszta élet igazságban és szentségben, az nem történik meg egy pillanatról a másikra. Bár aki ugye hitre jutott Jézus Krisztusban, aki bűnbánat és bűnbocsánat által új életet kezdett Jézussal, abban új természet kezd el dolgozni, krisztusi természet. Ugye, amit Isten szent lelke és Isten igéje táplál. Tehát amire mi összejövünk Isten tiszteleten, azt valódi táplálék a lelkünknek. Az új természetet, az új embert táplálja és erősíti bennünk. De ez kevés önmagában. Olvasni is kell a Bibliát minden nap, hogy kitisztuljanak a zavaros gondolataink, és egyértelmű, ilyen a jót tudjuk választani az életünkben. És szükségünk van imádságra is, úgy, ahogy ezt Ezékiásék is tették az életünkben. Tehát nem egyből lesz minden rendben az életünkben, de Isten hagy elég időt, ez az alkalmas idő erre a folyamatra, de tegyük föl a kérdést magunknak, hogy látunk-e változást őszintén? Látunk-e változást az életünkben, mondjuk az elmúlt egy évben? Ami annak a következmény, hogy Isten szólt és engedtünk neki. Ezt gondolját mindenki magában. Azt mondja az apostol folytatva, hogy ne legyetek meggondolatlanok. Ugye ahogy olvastuk is, ugye az ember életében egy megtűrt kis hűtlenség, vagy Istennek nem tetsző dolog, ugye nagy mélységbe húzhatja az embert, mint egy örvény olyan ez. És ugye azt olvassuk, hogy a hívő ember is úgy járhat, hogy erkölcsi érzékében eltompul, és megkeményedik végül a szíve. Tehát ez egy nagy figyelmeztetés, hogy a hűtlen hívő erkölcsi érzéke eltompulhat, elnyomhatja a hívő ember is a lelkiismeretét, ami elhallgattatja a lelkiismeretet és megkeményíti a szívet. És ez az állapot halálos veszélyt rejt magában. Halálos veszélyt, ugye nem csak mélységet az ember személyes életében, egy örvényt, hanem nagy távolságot is az Úrtól. Úgyhogy nem véletlen, hogy ilyen határozottan figyelmeztet bennünket az apostol. Az idők gonoszak, az idők végesek, és használjuk ki az Isten szerinti élet felé való fordulásra az alkalmas időt. Úgy éljetek, úgy cselekedjetek, mint akik megértették, mi az Úr akarata. Az 5. rész 1.-2. versében olvassuk, hogy akik megértették, és akik akarnak engedni Istennek, azok így élnek. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illataként. Tehát az Úr akarata az az önfeláldozó szeretet. És az önfeláldozó szeretet mértékén dől el, hogy amit tervezek, amit akarok, az valóban Isten akarata-e. Hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy amit Isten akarataként érzek, az megáll-e a szeretet mérlegén. Megáll-e Isten igéjének a mérlegén. Ugye, ahogy a prófétai történetéről is írta Ezékiánél, hogy mindent az Úr törvényének, az Úr parancsának megfelelően cselekedett. Tehát testvérek, az kevés az életben, hogy te azt mondod, hogy hát én érzem, hogy Isten vezet engem az életben. Ez biztos, hogy így van, és biztos, hogy jól látod Isten lábnyomát sok életed nagy kereszteződéseiben, de azt, hogy érzem, az majd sokszor be fog téged csapni az érzéseid és a gondolataid is, mert van, hogy az ember az Istentől való távolságban ugye megkeményedik a szíve, erkölcsi érzékében eltompul, a lelkiismerete nem mutat helyes utat, mert eltérítette, elnyomta, és akkor kevés lesz az, hogy hát engem egész életemben az Isten vezet. Többre van el szükség, testvérek. Ezért mondja az apostol, hogy jól gondoljátok meg ezt, hogy hívő emberek is milyen mélységbe kerülhetnek, és szüksége van a lelkednek a táplálékra, arra, hogy az új természetet, a krisztusi természetet, az új embert tápláld és öltsed föl, és a régit éheztest ki, és a régi életedet, a régi természetedet vetkőzd le. Csodálatos buzdítás is van tehát ebben az igerészben. Emlékeztessen erre bennünket Krisztus áldozatos szeretete, hogy azért szeretünk, és azért engedünk Istennek, mert ő előbb szeretett minket, sőt önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Krisztusnak ez az áldozatos szeretete, hogy méltónak tartott bennünket arra, hogy odaadja az életét értünk, ami bűneink büntetését magára véve, törje össze szívünk keménységét, és engedjünk az Úrnak, hogy megmaradjunk Isten szeretetében, és a világgal együtt el ne vesszünk. Könyörüljön rajtunk, megváltó Úrunk. Amen. Helyünkön elcsendesedve imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, igazad van, ha szólsz, igazad van, hogyha figyelmeztetsz. Köszönjük, hogy a te szent lelked és a te ígéd az időről időre segít bennünket az úton maradni, Krisztust követni. Urunk, jöttünk most hozzád, hogy kérjünk tégedet, hogy ha elnyomtuk a lelkiismeretünket, ha elménkre sötétség borul, ha megkeményedett a szívünk, akkor a te ígéd és lelked törje össze a szívünk keménységét, az adjon nekünk világosságot, hogy a világosság fiaiként a világosságban járjunk, és kérünk téged, Úrunk, hogy te légy a mi gyógyítónk is. Köszönjük, hogy Ezékiásnak is hagytál időt arra, hogy megtérjem, hogy kiáltson hozzád halálos bajában, és te meggyógyítottad, és köszönjük, hogy az ő megtérése és újjászületése az még a következő generációkra is hatott, hiszen az ő fia Manassé 50 évig volt király, és a leggonoszabb királyok közé tartozott, de meg tudott térni, a te gyermekedé tudott válni még Manassé is. Urunk, dicsérünk téged, mint irgalmas és kegyelmes Istent, aki valóban késedelmes a haragra és hosszú tűrő, és hogy nem haragszol mindvégig, de elengeded néped maradékának vétkét, ki hozzád menekül. Mi is hozzád menekülünk, Urunk, egész életünkkel, úgy, ahogy hozzád menekült Ezékiás, és megtartottad. Úgy, ahogy hozzád menekült az ő gonosz fia, és megmentetted. Úgy, ahogy hozzád menekültek sokan, Urunk, a tornyokban, és életben maradtak. Urunk, láthatjuk az életnek a keménységét is, hogy hányan nem maradtak életben a háborúkban, hányan nem gyógyultak meg, hányan nem élték túl. Urunk, mi ezt itt a földön nem értjük, majd te biztos megvilágosítasz bennünket, és elmondasz mindent nekünk, amikor előtted leszünk, hogy mi miért történt. De köszönjük, Urunk, hogy akik hozzád menekültek, azok nem vallottak szégyent. Urunk, ezért kiáltunk mi is hozzád, imádkozunk a saját életünkért, Urunk, hogy ments meg bennünket a halálos veszedelemtől, újítsd meg a mi életünket, és most hadd imádkozzunk egy fiatalemberért, aki 8 éve beteg, Mészáros Tivadarért, segíts meg őt, Úrunk, hogy hiszen genetikai betegségben szenved, és hát ezzel te tudsz egyedül valamit kezdeni, Úrunk, de hisszük, hogy neked ez is lehetséges, gyógyítsd az ő életét, kérjük azt, hogy a te gyermeked lehessen, és bármi is vár rá, bármilyen folyamat, azt veled együtt élhesse meg, segíts meg őt, könyörülj rajta, könyörülj a mi betegeinken is, akik a gyülekezetben vannak. Urunk, bocsáss meg, hogy sokakról nem tudunk, hiszen oly sokan hallgatnak és titkolják a bajukat. Add, Urunk, hogy ők is kiáltsanak hozzád és kérjenek segítséget, akár tőlünk is, hogy meglátogassuk őket, hogy tudjuk egymást erősíteni és buzdítani, úgy, ahogy tette ez az apostol a gyülekezettel. Imádkozunk, Urunk, a szenvedélybetegekért, hogy meglássák halálos csapdájukat, és kérjék a szabadítást tőled, Úr Jézus. Urunk, köszönjük, hogy egyetlen hittel, és Jézus nevében mondott imádságunk sem hiába való, ezért te hozzád könyörögjék, minden hívő, amíg még teheti, hiszen az idő gonoszak, de köszönjük, hogy most még alkalmas idő van, és köszönjük, hogy te nagy dolgokat tehetsz még velünk, cselekedd ezt, Jézus, könyörülj rajtunk, bocsáss meg bűneinket, és újítsd meg életünket, vigasztald meg gyászolóinkat, hogy hittel tudják szerettüket a te irgalmas kezeidre bízni, és hogy begyógyuljanak sebeik, az evangélium, az örömhír által, amit te hoztál, Jézus, könyörülj mindannyiunkon, akik segítségül hívják a te nevedet, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását. Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.